olyan, mint Szent Jánosé. Rakja el a dohányát, mondta Red. A visszaút is benne volt a tarifában. Látom, fél. Megfogta a kezemet. Erős keze volt, kemény, meleg, kissé ragadós. Tudom, hogy fél, suttogta. Valahogy majd csak legyűröm a félelmemet, mondtam. Furcsa tekintettel elfordult, nem láttam tisztán az arcát abban a világításban. Követtem a ládák és hordók között egy hosszú, homályos, jellegzetesen hajószagú folyósón. Rácsozott, olajtó síkos acélemelvényre értünk ki belőle, lementünk a vaslétrán, nehéz volt megkapaszkodni rajta. Olaj kályhák sistergésének hangja töltötte be a levegőt, és minden más zajt elnyomott. Hatalmas vaskályhák felől jött a sistergés. Alacsony, koszos digót pillantottunk meg egy zugban, bíborszínű sejeminget viselt, összedrótozott karosszékben üldögélt egy csupasz villanyégő alatt, és az esti újságot böngészte fekete mutatójának és acélkeretes szemüvegének segítségével, az utóbbit még a nagyapjától örökölhette. Red hangtalanul mellé lépett. Szelíden megszólította. Szia, tökmag! Hogy vannak a bambínók? Az olasz csattanva kinyitotta a száját, és bíborszínű inge nyílásához kapott. Red álom vágta és elkapta, hogy a padlóra ne zuhanjon. Gyengéden lefektette, és nagy szakértelemmel csíkokra hasította a bíborszínű inget. Ez jobban fáj majd neki, mint az ütésem helye, mondta Red nyájasan. De az a helyzet, ha valaki fölmászik a szellőző aknában, nagy zaj támad idelen. Odafönt semmit se hallani belőle. Avatott kézzel megkötözte az olaszt, betömte a száját, összecsukta a szemüvegét és biztos helyre letette. A szellőző aknához mentünk, melynek hiányzott a rácsozata. Fölnéztem, de csak sötétséget láttam. Viszlát, mondtam. Szüksége van egy kis segítségre? Megráztam magam, mint a vizes kutya. Nem volna nekem szükségem másra, csak egy pofa szíverősítőre. De vagy boldoglok egyedül, vagy sehogy. Minden jó. Meddig lesz odafönt? Még most is aggodalom csengett a hangjában. Kb. Egy óra hosszat. Ajkát harapdálva rám merett. Aztán bólintott. Néha ilyesmit is meg kell tenni az embernek, mondta. Ugorjon majd be abba a bingóterembe, ha az ideje engedi. Halkan ellépkedett, de négy lépés után visszajött. A nyitott rakódóablak, mondta. Hasznát veheti még. Jusson majd eszébe. Elsietett. 38. fejezet. Hideg levegő áradt lefelé a szellőző aknában. Fene magasan volt a teteje. 3 perc múlva, 1 órának éreztem, óvatosan kidugtam a fejem a kürtszerű nyíláson. A közelben vitorlavászonnal letakart mentőcsónakok hevertek szürke halomban. Halk hangok susmotoltak a sötétben. A reflektorfény lassan körözött. Egy nálam is magasabban lévő pontról jött, valószínűleg az egyik vaskos árbóc gerend a tetején volt elhelyezve, korláttal bekerített magaslati álláson. Biztosan van odafönt egy géppisztolyos, vagy esetleg könnyű Browninggal fölfegyverzett fickó. Préma, kényelmes munka, pláne ha nyitva hagyják a rakodóablakot. Távolból zeneszó lüktetett, torzan, mint a mély hangok egy olcsó rádiókészülékben. Fejem fölött lámpa lógott egy árbóc rúdról. Néhány zord csillag bámult le rám a ködön keresztül. Kimásztam a szellőző aknából, előhúztam a 38-asomat a hónom alól, és kabátujjammal eltakarva a bordáimhoz szorítottam. Három csendes lépést tettem és hallgatóztam. Semmi se történt. A suttogás abba maradt, de nem miattam. Most már megállapítottam, honnan jött. Két mentőcsónak közül. Titokzatos módon fény vetődött az éjszakából, a ködből egy közeli pontra, és előtűnt egy magas, háromlábú állványra erősített géppuska, csöve előre merett a korláton túlra. Két férfi áldogált a közelében, mozdulattanul, még csak nem is dohányoztak. Megint pusmogni kezdtek, olyan halkan, hogy egyetlen szót se lehetett kivenni belőle. A keleténél tovább füleltem a pusmogásra. Egy másik hang szólalt meg a hátam mögött kristálytisztán. Sajnálom, de a vendégeknek tilos a fedélzeten tartózkodni. Megfordultam, nem valami gyorsan, és a férfi kezére néztem. Világosan kivált a sötétségből, üres volt. Bólintottam, és oldalra léptem. Egy csónak orra elrejtett bennünket. A férfi követett, hangtalanul lépkedve a nyírkos deszkán. Azt hiszem, eltévedtem, szólaltam meg. Én is azt hiszem. Fiatalos hangja volt, nem afféle márványkemény recsegés. De van egy ajtó a fedélzetre vezető lépcső alján. Rugós zár van rajta. Megbízható zár. Régebben ugyanis nyitott volt a lépcső, csak egy lánc volt rajta, meg egy figyelmeztető tábla. De rájöttünk, hogy az élénkebb vendégek átlépkednek a láncon. Sokat beszélt, vagy kedvességből, vagy azért, hogy húzza az időt. Nem tudtam eldönteni, melyik okból. Valaki nyitva hagyhatta az ajtót, mondtam. Az árnyékban levő fej bólintott. Alacsonyabban volt, mint az enyém. A helyzet a következő. Ha valaki csak ugyan nyitva hagyta, a főnöknek lesz majd néhány szava. Ha pedig nem, szeretnénk tudni, hogyan került ide. Gondolom, érti a lényeget. Egyszerű. Gyerünk le és beszéljük meg a főnökkel. Társasággal jött. Nagyon csinos társasággal. Velük kellett volna maradnia. Tudja, mi van. Elfordítja az ember a fejét, és egy másik pasas italt rendel neki. Kuncogott, aztán finoman fölle ingatta az állát. Lebuktam, békaugrást tettem oldalra. Úgy hussant a levegőben a gumibot, mint egy hosszú, fáradt sóhaj. Mint a közelben levő összes gumibot felém csapott volna. A magas pasi káromkodott. Gyerünk előre, lássuk, ki a legény, mondtam. Hallatszott, ahogy kibiztosítom a pisztolyomat. Néha egy rossz jelenettől megremeg az egész ház. A magas pasi földbe gyökerezve állt, láttam, hogy gumibot lengedezik a csuklóján. A fickó, akihez beszéltem, sietség nélkül végig gondolta a dolgot. Ezzel nem sokra megy, mondta megfontoltan. Az életben le nem jut a hajóról. Gondoltam erre, meg arra is, hogy nem valami óvatosak. Változatlanul gányú jelenet volt az egész. Mit akar? Kérdezte a pali csendesen. Prima a pisztolyom, mondtam, de nem kell elsütnöm. Brunettel akarok beszélni. Santiagóba ment üzleti ügyben. Akkor a helyettesével. Jól adja, fiam, mondta a finom modorú pali. Lemegyünk, de a pisztolyát elrakja, mielőtt bemegyünk az ajtón. Akkor rakom el a pisztolyomat, ha már biztonságban benn leszek. Futó nevetést hallatott. Eredj vissza a helyedre, Slim. Majd én utána nézek ennek.